Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levele 5. fejezetében, a 14. verstől a következőképpen. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban egy mindenkiért, és mindenki egyért. Alexandre Dumas regénye, a három testőr alapján híresült el ez a mondat, ami aztán a barátság, az összetartozás és a közös célért való harc szimbóluma lett. Egy mindenkiért, tehát azért, hogy a többieket megmentse a haláltól, az egy feláldozta magát. És mindenki egyért, tehát mindenki összefog, és kard-karba vetve küzdenek a közös cél érdekében, adott esetben a regény alapján, a király megmentése, vagy éppen a becsület megmentése érdekében. Egy mindenkiért, a húsvét és ezzel az egész keresztény életnek az alapja ez. Az egy Úr Jézus Krisztus mindenkiért odaadta magát. Az interneten felelhető egy film, egy rövidke kis film, ami egy hídkezelőről szól, aki a vasúti hidat nyitja és zárja fel, le és fel, ahogy éppen a hajó közlekedés és a vonat közlekedés ezt megkívánja. Ez a hídkezelő nagyon szerette a fiát. Egy nap a fiú az apja munkahelyén a sineknél játszott, nézte a vonatokat. Egyszer csak észrevette, hogy jön egy vonat, de a híd valami miatt nem tudott összezáródni. Ő tudta, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Van egy kis kar, amit ha meghúz, akkor összezáródik, vagy hát lehetőség van arra, hogy összezáródjon a híd. Tudta, hogy hol tud segíteni, odarohant a sinekhez, átkapcsolta ezt a vízkapcsolót, de aztán a fogaskerekek közé esett. Az apa szörnyű döntés előtt állt, csak egy gombot kellett megnyomnia, hogy a vonat tovább haladhasson, és a vonat utasait megmentse. De ekkor a fiát összeroppantják a fogaskerekek. Szerette a fiát, nagyon szerette, mégis megnyomta ezt a gombot. Isten azzal, hogy engedte az egyszülött fiát a kereszten meghalni, nem pusztán egy vonatnyi embert mentett meg, hanem az egész világot, téged és engem. Vagy a világ, vagy te és én, vagy a fiú. Egy mindenkiért. Pál apostol azt mondja, a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Krisztus szeretete szorongat. Furcsa szóhasználat. Szorongató szeretet. De talán kamaszkorban sokan átérték ezt, amikor azt mondták, úgy érzem, megfojtanak a szüleim a szeretetükkel. De valójában mit is jelent a szorongató szeretet? Dani fiammal szoktunk játszani egy játékot. Ő lefekszik a földre, és nekem rá kell feküdnöm. Persze nem teljes testsúlyommal fekszem rá, de ő ezt nem tudja. A lényeg, hogy kiszabaduljon a szorításból. Menekülni próbál, én meg persze hagyom, hogy megmenekülhessen. Ki is menekül, pontosan úgy, pontosan abban az irányban, ahova én azt elterveztem. Persze közben küzd, jajgat, de a végén odajön, és megölel, majd újra kell kezdeni az egészet, aztán megint újra, és megint, és újra. Később tudtam meg azt, hogy ez a játék, ez nagyon fontos a gyerek fejlődésében. A szorongató szeretet játéka nagyon fontos a mi fejlődésünkben. Krisztus szeretete szorongat. Ez egy belső szorongás, szorítás. Amiatt érzett szorongás, amit húsvétkor tapasztalt meg az ember, meghalt helyettem. Ahogy Péter mondja, bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Ugyanez fogalmazódik meg a mai alapigénkben is Pálnál. Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Krisztus meghalt a bűneinkkel, akkor a bűnnek a mi számunkra is halottnak kell lennie. Elvette a terhet. Elvette bűneink büntetését, a halált. Míg középiskolás voltam, amikor elmentem egy vándortáborba, nagyon jó élmény volt ez a vándortábor, minden nap megtapasztaltam azt is, hogy milyen jól levenni a hátizsákot. Érdekes módon menet közben nem zavart a hatalmas hátizsák. Jól el voltam, beszélgettünk a többiekkel, néztük, figyeltük a természetet, a szernészet helyeket fedeztünk fel. Menet közben nem éreztem a zsáknak a súlyát. Csak amikor a nap végén megérkeztünk és lekerült a hátizsák, akkor gondoltam azt, hogy holnap már biztos, hogy nem tudok útnak indulni. Fájt minden porcikám, sajgott a vállam, hólyagos volt a talpam. Aztán egyik nap ott hagytuk a szállásunkon a hátizsákot, és zsák nélkül indultunk útnak. A végeredmény a nap végén kellemes fáradtság és hatalmas lelkesedés. Vártuk a holnapot fájdalom nélkül. Az embert tönkreteszi a bűn. Akár akar róla tudomást szerezni, venni, akár nem. A tévében a tengeri halászatról mutattak egy dokumentumfilmet nem olyan régen. A lazac ma a világ egyik legveszélyeztetettebb halfaja. Ha ilyen ütemben folytatódik a kitermelés, akkor teljesen kipusztul, állította ez a dokumentumfilm. A kitermelt halak nagy részére pedig nincs is szükség, azokat kidobják a szemétbe. Senki nem veszi meg, de így egyszerűbb, gazdaságosabb, olcsóbb és több hasznot hajt. A tengerből pedig hiányzik, és óriási változásokat hoz. Pirenét, se senki nem vagyok természetvédő aktivista, de jól jellemzi ez a teremtett világgal való kapcsolatunkat. Kihasználjuk, hasznot hajtunk abból, amit ingyen kapunk. Arra, hogy jól használjuk, erre kaptuk. De mi kihasználjuk ezeket a dolgokat. Kihasználjuk a levegőnket, az életterünket. Ez bűn. Ádám és Éva bűne nem az volt, hogy ettek arról a fáról, hanem az, hogy ettek annak ellenére, hogy nem voltak éhesek. Ettek annak ellenére, hogy mindenük megvolt. A bűn terheli az embert. Az első emberpár elbújt emiatt a teher miatt, mert féltek. Ma már el sem bújik az ember Isten elől, a bűnét takargatva. De akkor, amikor fáj, amikor a saját bőrünkön tapasztaljuk a bűn nagyságát, akkor persze kiabálunk. Ne feküdj ránk, ne nehezedjen ránk a kezed, ne szállj le rólunk. Pedig Isten csak a jó irányba szeretne terelgetni bennünket, és teszi mindezt szeretetből. És ezt a szeretetet mutatta meg Jézus a kereszten. Ez a kereszt szorongat minket. Nem halljuk meg mi is a bűnnek, azért szorongat, hogy halljunk meg mi is a bűnnek, és járjunk új életben. Hátizsák, teher, bűn nélkül. Azt írja Pál, Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Mindenki egyért. A három testőr célja a király megvédelmezése. Hivatás tudatuk volt. Hivatást kaptak, belső kényszert éreztek arra, hogy életükkel védjék meg az uralkodót. Ezt máshogy nem lehet megtenni, csak akkor, hogyha belülről fakad. Pénzért, hatalomért nem kockáztat senki, csak a teljes odaszánás. Ezért voltak ők a legjobbak, ezért voltak mindenki másnál jobbak ezek a testőrök. Mert nem féltek, tudták, hogy a cél fontosabb az ő életüknél, és ezért készek voltak mindent feláldozni. És tették mindezt egységben, együtt, közösen, összefogva, válnak vetve, harcolva. Azt szokták mondani, hogy a hit magánügy. Mindenkinek a saját dolga az, hogy Istennel hogyan intézi a kapcsolatát. Hogy Isten és köztem zajlik a vallásos élet. Mondani szokták ugyanezt, csak hogy ez nem igaz. Ez nem így van. Nem lehet magánügy az, ami hatással van másra. Márpedig a hit csak attól hit, ha hatással van nem csak én rám, hanem a környezetemre is. Az elmúlt héten a leendő első osztályosok szüleinek tartottunk tájékoztatót az iskolánkban, a jövő évben, szeptembertől bevezetendő hit és erkölcstan tantárgyról. Egy szülő azt mondta valahol, ez az egész erkölcstan tanítással nem csak a hit a részével, hanem a kötelezően bevezetett erkölcs oktatással nem ért egyet, mert ez beavatkozás a családok magánügyébe. Elmondtam neki, hogy az erkölcs az egyáltalán nem magánügy, hiszen az ember kapcsolatban él, kapcsolatokban él. Az erkölcs pont azt jelenti, hogy van egy közös norma. Közös norma, amit mindenki elfogad és aszerint él. Ezt a közerkölcsöt a társadalom elvárja. Ugyanakkor igaza van mégis a szülőnek abban, hogy ezt nem lehet valakire rákényszeríteni, beleverni, az iskolában megtanítani. Az erkölcstan nem tananyag kérdése kellene, hogy legyen. Hiába raknak ki a buszon táblácskákat, hogy a fiatalok adják át a helyüket az időseknek, vagy adjanak helyet a babakocsinak, ha ez nem belülről jön, ha nem érzi a gyomrában, a szívében a késztetést, akkor hiába ezek a táblák. Csak akkor, hogyha az ember maga is átéli, megérzi, megérti, hogy mit jelent a Krisztus esemény, hogy mit jelent a Golgotai kereszt, a feltámadás, csak akkor, ha mindez, ahogy Jeremiás mondja, perzselő tűzzé válik az ember szívében, ha Krisztus szeretete szorongatja, akkor lesz érthető az, amiről Pál beszél. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme újjá lett minden. Egy világhírű rock együttes énekesét kérdezték arról, hogy hogyan tudnak évtizedek után is újat adni a közönségnek. Azt válaszolta, azért, mert van üzenetünk, és ezt az üzenetet a kornak megfelelően újra és újra át tudjuk adni. Ugyanő válaszolta egy másik interjúban arra a kérdésre, hogy mennyire befolyásolja a Biblia a dalai megírásában. Nagyon egyszerűen így válaszolt. Ez táplál. A Bibliából táplálkozik, azért tud újra és újra megújulni, mert üzenete van. A Biblia üzenetét szeretné továbbadni dalaiban. Igen, valami ilyesmiről van szó, amikor a Szentírásból táplálkozva napról napra megújul az életünk. Nem csupán azt jelenti, hogy én új ember leszek. Ez is nagyon fontos. Hanem azt, hogy a környezetem is megújul körülöttem. Reményeink szerint már nem tér vissza a tél, hanem végre elkezdődik igazán a tavasz. Az új élet kezdődhet a természetben. De Isten most egy kicsit kitolta az új kezdetet. Talán, hogy tanítson, hogy figyelmeztessen. Ne gondoljuk azt, hogy minden, amit tőle kapunk, az természetes. A Krisztus esemény nem természetes. Nem természetes, hogy valaki a fiát feláldozza ezért a világért, érted és értem. Nem természetes, hogy annyira szeret, hogy mindent odaad. Athos, Porthos és Aramis, a három testőr, minden kockára téve küzd a királyért. Vajon de küzdesz-e azért, hogy Isten királyi uralma megmaradhasson ebben a világban? Megújította-e már a te életedet is a feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit? Valóban új élet jött létre benned? új ember vagy. A feltámadás azt jelenti, hogy új ember született, akit már nem a bűn tart fogva, hanem átkerült Krisztus hatalmába. A feltámadás nem egy egyszer valamikor a jövőben, a halálom után bekövetkező dolog lesz, hanem az már ma is az enyém lehet. Az új élet ma kezdődik, és nincs vége a test elpusztulásával. A keresztény ember nem hal meg. Ez nem azt jelenti, hogy a teste nem múlik el, de azt igen, hogy a halálával nem ér véget minden, mert van, aki helyette odavetette magát az enyészetnek. Jézus azért halt meg, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk, és azért támad fel, hogy megmutassa az élet győzelmét a halál fölött. Ahogy megmutatta magát tanítványainak, a kételkedő Tamásnak, úgy szeretné megmutatni magát nekünk is, hogy valóban higgyük, a halál nem a vég, van egy tökéletesebb, egy teljesebb élet. És a halál ennek a kezdete. Jézus feltámadásával új perspektíva nyílt meg az ember számára. A fotózásban a mélység, élesség az a fogalom, amivel kifejezik azt a jelenséget, amikor egy közeli tárgy, például éles, és a háttér az homályos. Egy nagyon egyszerű kísérlettel mi magunk is kipróbálhatjuk ezt. A szemünk elé tesszük az ujjunkat egészen közel, és hogyha az ujjunkra koncentrálunk, akkor minden más elhomályosodik, akkor az ujjunk lesz éles. De hogyha az ujjunkon túl nézünk, akkor minden más éles lesz, csak az ujjunk lesz homályos. Az ember élete Krisztus nélkül ilyen, csak az ujjáig lát. Mindig csak azt látja, ami éppen előtte van, de a környezete, a háttér, a miértek, ezek elmosódnak. Nem látja az ujjától a lényeget. Krisztus keresztje és feltámadása arra hívja fel a szemünket és a szívünket, hogy nézzünk az ujjunkon túlra. Ekkor éppen a fordítottját éljük át a dolgoknak. Az ujjunk lesz homályos, és a háttér kiélesedik. Sokkal többet kezdünk el látni és tapasztalni a világból. Minden újjá lesz, nem csak a mi életünk, hanem a környezetünk élete is. Más színben tűnik elő. Adja Isten ezt a tisztán látást mindannyiunknak, és adja, hogy leborulhassunk az ő lábai elé, ahogyan Tamás tette, ezt mondva, én Uram és én Istenem. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az új kezdetért, a feltámadásért, amelyben részesítetted egyszülött fiadat, és vele együtt minket is részesíteni szeretnél. Add, Urunk, hogy elfogadjuk ezt tőled, ezt a végtelen szeretetet, amellyel hozzánk közelítettél, hogy egyszülött fiad meghalt értünk, helyettünk a Golgotai kereszten. Add, hogy új életben járhassunk, add, hogy beléd vethessük a bizalmunkat. Légy velünk, áldj meg minket, add szent lelkedet, hogy felismerjük, hogy életünk csak akkor lesz teljes, tökéletes, hogyha te veled közösségben vagyunk. Erre segíts, így vezess bennünket, mi Jézus Krisztusért. Amen.